A Partizánban törekszünk arra, hogy lehetőség szerint ellenzéki politikusokat, szakértőket nagy számban tudjuk megszólaltatni, hogy teret adjunk a különböző társadalmi vitáknak, hogy ott legyünk az ország minél több pontján. Ennek csak hízagosan tudunk eleget tenni, hiszen a kormányzati szereplőkhöz egész egyszerűen nincs hozzáférésünk. Ennek az állapotnak véget kell vetni. 2025 Magyarországán nem tartható tovább az, hogy Magyarország legnagyobb közfinanszírozott csatornáján ne szólaljanak meg a hatalom első számú képviselői, hogy a kormány tagjait ne tudjuk kérdezni, hogy ne lehessen föltenni nekik azokat a kérdéseket, amelyek alapján számot lehet vetni arról, hogy mégis milyen állapotban van az országunk. A valóság ugyanis nem fideszes, hanem közös. Szóval éppen ezért azt kérem tőled, ha egyetértesz ezzel a követeléssel, ha fontosnak tartanád azt, hogy legyenek fideszes kormánytagok a Partizán stúdiójában, hogy itt üljenek és lehessen nekik ezeket a kérdéseket föltenni, akkor csatlakozz hozzánk és támogass a kampányunkat. A leírásban megtalálod az ehhez szükséges összes információt. Nagyon köszönöm erről is, hogyha mellénk állsz. Nagyon köszönöm előre is a támogatásod.
Sziasztok! Én Schulz Nóra vagyok, és ez itt a Belépési Küszöb Podcast, amiben a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetünk két hetente meghívott vendégeimmel. A mai adásban Csigó Péter szociológussal fogok beszélgetni, Magyar Péter egy évét fogjuk értékelni, illetve 2024-ben a globális politika különböző változásait. Hogyha érdekel ez a beszélgetés, akkor mindenképpen maradj velünk, de előtte a leírásban található elérhetőségeken keresztül, ha teheted, szállj be a Partizán finanszírozásába, hiszen így tudjuk megvalósítani ezeket a műsorokat. A Belépési Küszöbnek megtalálod az Instagramos elérhetőségét, a Facebookos elérhetőségét, illetve Schulz Nóra néven megtalálsz engem most már a TikTokon és a Substacken is extra tartalmakért. Szia Péter, akkor kezdjük is a beszélgetést.
Szia Nóra, köszönöm a meghívást.
Azzal kezdeném, hogy szerinted miről szólt a 2024-es év alapvetően, hogyha ránézünk akár globálisan a politikára, akár Magyarországon, van-e egy olyan motívum, amit ki tudnál emelni, hogy ez átívelően különböző politikai rendszereken, országokon, kultúrákon igazán megfogható, hogy szerinted ez az, amiről 2024 szólt?
Így 2025 januárjából visszanézve nagyon nehéz lenne erre a kérdésre a Trump jelenség nélkül válaszolni. Tehát én azt gondolom, hogy Trump második eljövetele, amelyről tulajdonképpen azért nagyon sokan azt gondolták, hogy lehetetlen, és hogy ez egy ilyen egyszerű megbicsaklás volt az amerikai politikában. Szóval, hogy ez a bizonyos második eljövetel, ez egészen biztos, hogy ez az, ami meghatározza ezt az évet. Egy régi közhely az, hogy az antiglobalisták a legglobalistább hálózat a világon. Teljesen egyértelmű, hogy Trump megérkezésével egy olyan világméretű ilyen szélső jobboldali hálózat fog kiépülni, amely eddig nem volt jelen. És ez nyilvánvalóan egy nagy veszély. Tulajdonképpen a kérdés az szerintem az, hogy mi van-e mögött a második visszatérés mögött. És mert azt gondolom, hogy Trump visszatérése az nagyon sok szempontból egyébként egy paradigmatikus eset. Nagyon sok mindent magában hordoz az a mai amerikai politika abból, ahogyan a politika más országokban is működik. És én azt emelném ki ebből, hogy 2024 az az év, amikor teljesen világossá vált az, hogy ez a populista áttörés, ez egy elképesztően ellentmondásos dolog, amely nagyon nehezen magyarázható meg társadalmi igényekkel, társadalmi frusztrációkkal, a társadalmi valamilyen olyan strukturális tényezőkkel, amelyek mögé oda képzelünk valamilyen értékrendszert vagy társadalmi csoportot. Tehát az a fajta hagyományos magyarázati keret, amely ezt a szélsőjobboldali vagy populista áttörést valamilyen strukturálisan gyökerezett vagy begyökerezett frusztrációnak a közvetlen kitöréseként értelmezi, hogy ez az, ami mostantól kezdve már nagyon nehezen tartható. Tehát igazából, hogyha én azt mondanám, hogy mi az az elem, amit én kiemelnék, az ez lenne az, hogy a politikai képviselet kiürül, egyfajta virtuális síkra terelődik, és tulajdonképpen megjelenik egy olyan szélsőjobb, amely kihasználja azt, hogy a többségi felhatalmazás, vagy a nép általi felhatalmazás látszatát fel tudja használni arra, hogy tulajdonképpen bármit megcsináljon. Tehát az, amit most Trump művel, arra nem mondhatjuk azt, hogy bármilyen értelemben felhatalmazást kapott volna rá.
Hát azért az amerikai szavazóknak a többsége gyakorlatilag minden demográfiai csoportot, hogyha akár le is szeleteljük, többsége van minden csoportban, és ez talán az egyik legkényelmetlenebb belátás progresszív vagy baloldalról, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos választói csoportban való többségei tennék lehető, vagy hogy csak a nem tudom, elhagyatott munkásosztályról lenne szó. A nők körében, a fiatalok körében, olyan csoportokban is, ahol a republikánusok hagyományosan nem feltétlenül teljesítettek jól, Trumpnak többsége van.
Így van. Így van. Tehát én pontosan erről beszélek, hogy egy tömegmozgalommal alakul, egy megszerzi először valóban a leadott szavazatoknak a tényleges többségét is, és ezzel együtt azonban, amikor azt mondtam, hogy nincsen felhatalmazása arra, amit tesz, akkor nem egy ilyen számszerű értelemben gondoltam, mert ugye pontosan azt használják, és pontosan arra próbáltam, hogy a számszerű értelemben ott van a felhatalmazás, csak tartalmi értelemben nincs ott. Tulajdonképpen nagyon nehéz megmondani azt, hogy miért szavaztak ezek az emberek Trumpra. Tehát tehát ilyen értelemben szerintem a legikonikusabb, legjellemzőbb pillanat a 2024-es kampányból. Általában ugye a populista vezéreket amikor elképzeljük azt, hogy mi fogja meg őket a választó fejében, akkor elképzelünk egy utcai jelenetet, ahol egy felhergelt tömeg kiabál, egy szenvedélyesen szónokló populista vezér előtt összegyűlve a téren. És azt gondoljuk, hogy valamilyen módon közvetlenül kifejeződik a nép haragja, a nép frusztrációja, és meg tudjuk magyarázni azt, hogy mi ez a frusztráció, és honnan jön ez a harag. És ezzel szemben én azt gondolom, hogy, és természetesen a vezérnek a szavaiból, tehát ahogyan a szegényeknek a szenvedéseit kiélezi, ahogyan a migránsokkal szembeni előítéleteket, vagy akármilyen társadalmi csoportokkal szembeni előítéleteket kiélezi, kulturális konfliktusokat kiélez, hogy ebből valamilyen módon vissza tudjuk következtetni azt, hogy miért szavaztak rá, mi az ő mandátumának a tartalma, ami miatt odaállt mögé ez a hatalmas koalíció, és ugye
nincs,
most már tényleg
igen, ott van. Ez látszik, és ugye erről egy csomót beszélnek is, akár a politika elméleti szinten is, hogy sokkal inkább a választások egyfajta plebisziter választásokká válnak, ahol egy igen-nem választás valójában maga a vezetőnek, akár az elnöknek, akár Magyarországon a miniszterelnöknek a megválasztása. Nekem ebben az az izgalmas kérdés, hogy ez feltétlenül egy probléma ez, vagy kicsit beszéljünk szerintem még erről, hogy ez a közvetlen felhatalmazása a vezetőnek, hogy nincsen egy közvetítő párt, vagy szakszervezet, vagy más társadalmi intézmények, ugye erről nem sokat írtál te is, hogy van egyfajta kiürülése a képviseleti rendszernek, van egy képviseleti válság, ugye Peter Mayernek van erről egy könyve, amikor arról beszél, hogy a nyugati demokráciák kiürültek egészen konkrétan. Egyrészt neki az a magyarázata, hogy ebből a pártok is hátrébb léptek a társadalom alsó szöveteiből, vagy a képviseletnek ezt a mindennapi szintjét elengedték. Másrészt pedig a választók is inkább nézőkké váltak, mint hogyha egy foci meccsen szurkolnának a csapatnak, ami feltétlenül számomra nem egyértelmű, hogy egy káros folyamat lenne. Miért beszélsz róla mégis inkább így?
Hát talán ezt azzal tudnám illusztrálni, azzal a képpel, amiben az előbb belekezdtem, és nem tudtam elmondani végig, mert aztán én is letértem kicsit erről az útról. De hadd térjek ahhoz vissza, amit mondani akartam, mert ez megválaszolja ezt a kérdést. Tehát, hogy számomra a 2024-es kampánynak a tényleg az ikonikus képe az a gyűlés, amikor Trump áll a színpadon valahol Pennsylvaniában, és fél órán keresztül egy csak a zene szól, egy ilyen tracklist megy. És Trump ott áll, és az ember, és együtt hallgatják a YMCA-t, meg nem tudom, milyen számokat, és meg sem szólal. És ez az a pillanat, amire én azt mondanám, hogy a képviselet nulla foka. Tehát, hogy a képviselet eléri a nulla fokát, eléri azt a fokot, amelyben immáron a képviselet tényén kívül nem kell semmilyen külső vagy tartalmi hivatkozást tennie, vagy semmilyen módon, semmilyen tartalmi érvet megjeleníteni amellett, hogy miért képvisellek én téged. Tudjuk azt, hogy én téged képvisellek, te is tudod azt, hogy én téged képvisellek, nincsen már szükség szavakra, nincsen már szükség programra, ígéretre, itt vagyok és együttünk. És ugye akkor, amikor kialakul ez az állapot, akkor tényleg megjelenik a felhatalmazás nélküli politikus, aki hivatkozhat arra, hogy de hát itt van a lábaim előtt a tömeg, és mindeközben ez egy olyan tömeg, akinek nem mondtam semmit, és mégis belém helyezte a bizalmát, tehát bármit megtehetek. És ez a fajta kiürülés, tehát ez a pillanat szerintem ez a szimbolikus végpontja annak a folyamatnak, amelyről Peter Merrick például 20-30 évvel ezelőtt kezdtek el beszélni, de nem csak ők, hanem sok más szerző, Pierre Rosanvallon, vagy Alain Touraine, vagy Frank Ankerschmidt, nagyon sok olyan, sajnos a magyar politikai, meg politikatudományi diskurzusban nem hivatkozott ember van, akik ennek a képviseleti rendszernek a kiüresedését és virtualizálódását a neoliberális demokrácia, tehát a választási demokrácia, tehát ugye amikor nagyjából nézünk egy pankrátor küzdelmet és 4 évenként szavazunk, tehát hogy ennek a politikai rendszernek a legnagyobb strukturális rákfenéjének tartották ezek a szerzők ezt a fajta kiüresedést. Tehát, hogy itt vagyunk egy olyan pillanatban, amikor igazából nem tudjuk megmondani azt, hogy mit jelent az, hogy a nép megválaszt valakit, miért választja meg őt, és ilyen értelemben tehát az egész a modern demokrácia mögött álló alapvető elképzelés, hogy létezik-e olyan népszuverenitás, létezik olyan, hogy egy önkormányzó politikai közösség, ez értelmét veszíti. Hiszen megszűnik az a tartalom, amire rá lehetne mutatni, hogy a nép szava már pedig felhatalmazta a vezetőt arra, hogy tegye meg ezt és ezt. És ez a, akkor, hogyha belenézünk abba, azokba az adatokba, hogy ki áll Trump mögött, és milyen okok vezethettek arra, mi lehet a választó fejében, akkor azt látjuk, hogy nem lehet tulajdonképpen elfoglalni egy olyan pozíciót, amely ahonnan nézve ez a felhatalmazásnak a tartalma, ez definiálható lenne. Tehát ugye 2016 után az volt a viszonylag konszenzuális álláspont, hogy hát ez tulajdonképpen az iskolázatlan, fehér választónak ilyen részben fai, részben patriarchális és autokratikus előítéletei, azok, amelyek, tehát azt gondolom, hogy én nem azt mondanám, hogy ez megváltozott, hanem azt mondanám, hogy akkor is egy féligasság volt, meg ma is egy féligasság volt, és akkor most pedig áttérünk egy másik féligasságra, ugye arra, hogy az amerikaiaknak elege lett ebből a woke hülyeségből, és a bérek stagnálása miatt, az infláció miatt, a gazdaság miatti rossz közérzet és harag az, amik kifejeződik abban, hogy aztán a munkásosztálynak egy nagy része átáll, vagy jelentős része átáll a Trump mögé. De igazából ez is csak egy féligasság. Nem lehet igazából ezt alátámasztani egyértelmű adatokkal. Alá lehet támasztani azzal, hogy valóban azt mondják az emberek, hogy a gazdaság rossz helyzete vezetett oda, hogy én Trumpra szavaztam, vagy azt a gazdaság rossz helyzetét tartom a legnagyobb problémának ma. Az a probléma, hogy azt nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha valaki ezt mondja. Tehát, hogy feltételezhetjük-e azt, hogy előbb van az emberek fejében valamilyen elképzelés arról, hogy én hogy vagyok, mik az én igényeim, hogy néz ki a gazdaság, mi az én családomnak az anyagi állapota, hogy néz ki a gazdaságnak az állapota, és aztán ezt kifejezem egy szavazatban. Ez lenne az a modell, amiről azt gondoljuk, és tulajdonképpen a domináns elképzelés arról, hogy hogyan működik egy választási demokrácia, tehát egy elsősorban a választó urnáknál zajló választási folyamat körülforgó demokrácia. Ugye a korábbi modell, amit ezzel szembeállíthatunk, az egyfajta folyamatos képviseleti jelenléten alapuló, tömeges szervezettségen alapuló, tömeges tagságon alapuló demokrácia volt. Azt most kicsit, tehát ezt hívhatjuk úgy, hogy a szociáldemokrata tömegdemokrácia mondjuk a 20. század közepén. Ez először Amerikában alakul át egyfajta választási demokráciával. Hogyan működik ez a választási demokrácia? Erről van tulajdonképpen egy konszenzuális kép a 60-as évek közepétől kezdve, amely azt mondja, hogy valahol így. Tehát az emberek eldöntik azt, hogy szeretik-e azt, hogy fekete az amerikai elnök, egy csomóan nagyon utálják, ilyen rasszista előítéletekből aztán átszavaznak a rasszista fickóra. Az emberek megnézik, hogy milyen a pénztárcájukban a helyzet, hogyha azt gondolják, hogy jó, akkor megtartják az elnököt, hanem akkor pedig protest szavaznak. Ugye ez egyfajta ilyen keresletkínálati modellje a politikának. És ez az, ami nem működik. Ez az, ami nem igazolható. És erre tudok egy-két érdekes adatot mondani, ha most érdekes, de látom, hogy szeretném.
Igen. Szerintem térjünk majd rá erre, hogy mi az új modellje a politikának, és ezt nagyon szeretném, hogyha már a magyar helyzeten keresztül világítanánk meg, mert akkor szerintem sokkal megfoghatóbb lesz a nézőknek, hallgatóknak. Ugye egy évvel vagyunk a Magyar Péternek a Partizános első interjúja után, és számomra egyébként a kezdetektől meghatározó volt ez a keret, amiben te is gondolkodsz, akkor, amikor a Magyar Péter jelenséget értékeljük, hogy ez egy ilyen spekulatív piac, politikai piac van, amiben ő hirtelen egy új valutaként, új szenzációként megjelent, amire egyre többen kezdték el ugye értékesnek tartani őt, és erről beszéltünk is a Partizánban még Gulyás Marcival korábban, és utána volt egy külön videóeszé, és erről a Partizán szól, hogy ez már ki van fejtve több szinten, és aztán jött a nyáron a cikk sorozatod a Mércén, amiben három részben elemzed azt, hogy ebben a spekulatív tőkepiaci értelmezésében a politikának hogyan működött Magyar Péter. Szóval akkor térjünk is rá erre, amiben már bele is kezdtél, hogy hogyan alakult át az embereknek a várakozása a politika irányába? Mi határozza meg az ő politikai döntéseiket, preferenciáikat, hogyha nem az, hogy van egy belső gazdasági érdekük, amit mondjuk mondaná a baloldal, hogy egy ilyen osztály érdek van, hogyha igazán a mélyére ásunk, a végén mindig van egy materiálisok, vagy valami fajta értékstruktúra lenne, amiben inkább az esetben egy ilyen liberális, vagy centrista konzervatív keret gondolkodna, és abba bízna, hogy ők elérik azt az érték alapú többséget a politikában is. Szóval mi van, hogyha nem ez?
Hogy mi van, hogyha nem ez, erre hadd mondjak mégis egy nagyon rövid amerikai példát, jó? 2024-ből, mert az jól érzékelteti azt, hogy abból lehet igazán jól megérteni. Sok szempontból Amerika az egy modellje annak, ahogyan más demokráciák is működnek. Magyarország számára különösen fontos szerintem, és ott ugye nagyon sok adat van, tehát hogy lehet látni ezeknek a választói felhatalmazás ellentmondásainak a lényegét. Például csak annyit, hogy képesek-e az emberek megítélni azt, hogy hogyan vannak ők eleresztve anyagilag. És ugye azt lehet látni, hogy ha megkérdezik azt, hogy ön most jobban éle, mint egy évvel ezelőtt, akkor a republikánusok abban a pillanatban, hogy Biden elnök lesz, mondjuk 45-25%-ra zuhan be azoknak az aránya, akik azt érzik, hogy ők, a családi kasszájuk jobban van, vagy legalább ugyanolyan jól van, mint egy évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy mit jel, és fordítva a demokratáknál ugyanez. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha megnézzük azt, hogy megkérdezzük azt, hogy tehát ugye ezek kioltják egymást, ezek a változások. Tehát ha az egyik kormányoz, akkor annak a pártnak a hívei azt gondolják, hogy én anyagilag tök jól vagyok, és fordítva. De ezzel együtt is az amerikai háztartásoknak konzisztensen évtizedekre vissza meg 80%-a azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok.
Nem szeretik tehát, azt mondani, hogy rosszul vannak?
Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent. Nem tudjuk pontosan, mit jelent, de nem mondhatjuk azt, hogy itt lenne valami nagy, elsöprő gazdasági nyomorúság, mert ugye ez pontosan egyébként a republikánusoknak a talking pontja, tehát az, hogy Amerika szétrohadt. Nem, Amerika nem rohadt szét, mondja a másik oldal. És tulajdonképpen akkor az elemzés, a közvéleménykutatás, a akadémiai kutatás mindegyik belemegy ebbe a diskurzusba, és megszűnik az, hogy bármilyen objektív dolgot elmondhassunk azért, mert túl sokféle adat elérhető, egymásnak ellentmondásos adatok, és nem tudjuk a helyi értéküket. Tehát tulajdonképpen nyugodtan mondhatnánk, tehát 2024-ről mondhatjuk azt, hogy az embereknek elegük lett a vókozásból, mert gazdaságilag annyira nyomorultul érezték magukat. Erre is találunk adatot, de egyébként szerintem erősebb adatokat találunk arra, hogy egyébként a családi kasszája mindenkinek rendben van, de ott van ez, hogy ha az én elnököm bukik, akkor azt kell mondanom, hogy a gazdaság az borzalmas állapotban van. Hogyha az én elnököm az, vagy hogyha azt látom, hogy ugye 2010-es években is azt lehetett látni, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik Trump, akkor a demokrata szavazóknál az egekbe szökik azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy mennyire örülünk annak, hogy sok migráns van Amerikában. Tehát 40-valahányról 60-valahányra fölszökik. Egy-két hónap alatt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy tudjuk azt, hogy mik az emberek preferenciái. És ezzel szemben kialakul egy olyan helyzet, amelyben emögött, az egész cirkusz mögött tulajdonképpen az történik, hogy az emberek és ez mindig is így volt, körülbelül 90%-ban arra szavaztak, akire az előző választáson is szavaztak. Tehát megvan egy nagy, stabil, lojális társadalmi bázis, amely nem olyan nagyon változik. Tehát
ezt
nem
Amerikára mondod, ez vagy globálisan?
Ez Amerikában is, és egy globális trend is, de olyan szempontból is nagyon fontos azért itt különbséget tenni, hogy Amerika az egy modell. A kontinentális Európa az egy másik modell, tehát ott ténylegesen van osztályszavazás, de azok ott megmaradnak szakszervezetek, megmaradnak egyházak, megmaradnak civil szervezetek, amelyek ezt még mindig be tudják csatornázni a politikába. Tehát az, hogy hogyan alakulnak ki ezek a társadalmi bázisok, ennek alapvetően kétfajta módja van. Az egyik az a hagyományos szociáldemokrata mód, a másik pedig ez a neoliberális választási demokráciára jellemző mód. És ezt látjuk most Amerikában. Ez az, ami mögül kimegy a tartalom. Ez az, amiből már nem mondhatjuk azt, hogy de hát ott van egy stabil társadalmi bázis, ennek nagyjából ilyen értékrendszere van, ennek nagyjából ilyen gazdasági helyzete van, és ez egy felhatalmazást ad a képviselőjének, hogy csináljon valamit. Tehát ez az, ami megszűnik. És egyre inkább az a helyzet, hogy ezeknek a stabil bázisoknak a tagjai, azok figyelik a politikát, hogy melyek azok a brendek, amelyek most futnak, melyek azok a témák, amelyek most futnak, és amelynek a segítségével én meg tudom jeleníteni azt, hogy az én táborom az jobb, mint a másik tábor. Tehát a 2010-es évek végén például ugye a demokrata szavazóknál volt egy hatalmas felfutása arra, hogy nyitottá válunk vagy még inkább nyitottá válunk a többiekhez képest a migrációval szemben. Ez egyértelműen annak is köszönhető, hogy megjelenik egy rasszista hang a politikában, És ezzel szemben ugye azt mondják, hogy hát ez nem én vagyok. Tehát, hogy én nekem a migrációval kapcsolatos kapcsolatban kell megmutatnom, hogy azon a témán, azon a szlogeneken, azokon az állításokon, ezzel megfogalmazható állításokon kell tudnom megmutatni, hogy én hova tartozom és én ki vagyok, hogy én alapvetően ebbe a liberális, vagy demokrata, vagy progresszív, vagy akármilyennek nevezett társadalmi közegnek vagyok a tagja. De ebből nem feltétlenül jelent, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez tartalmilag is ott van-e mögött az a nyitás, és pontosan, hogyha most elérhetünk oda, hogy itt táborokat hoznak létre, és oda bezárnak majd milliónyi embert, és azt gondolom, hogy szerintem ez nem egy valóságtól elrugaszkodott veszély, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen mind az egyik oldalon pozitív irányban, amikor azt mondják, ugye, hogy a migráció az milyen nagy probléma, mind a másik oldalon, amikor a régebben ugye azt mondták, hogy welcome vagyunk a migránsokkal szemben, de ez most ott nagyon összeomlik a demokraták körében. Tehát az látható, hogy ez egyfajta lufi volt. A republikánusok pedig egyáltalán nem annyira migráns ellenesek, mint amennyire a szlogenek szintjén tűnik. Mint a szlogenek elfogadása szintjén tűnik. De ebből a konstellációból kijön az, hogy tulajdonképpen ilyen teljesen fasisztoid dolgokat meg lehet csinálni a nép nevében, a felhatalmazás látszólagos birtokában, miközben teljesen másról szól a dolog, mert társadalmi identitásról szól a dolog, arról szól a dolog, hogy viszonylag politikailag lojális nagy társadalmi csoportok keresik azt, hogy mi legyen az a brand, amivel én most ki tudom fejezni azt, hogy hova tartozom.
Ez szerintem amúgy, majd térjünk rá még tényleg arra, hogy hogyan működött ez Magyarországon, de azt azért muszáj beszúrnom, hogy nekem továbbra is az az érzésem, hogy ezt a fajta működést, ezt progresszív célokra is lehetne használni. Ahogyan leírod azt is, hogy igen, adott esetben a befogadó társadalmilag, nem tudom, progresszív elképzelések mögött is ki tud alakulni egy ilyen önhergelő, növekvő folyamat. Miért lehetne csak fasisztoid célokra használni, ahogyan te fogalmaztál? Miért ne lehetne az, hogy az újraelosztás válik olyan szinten felhájpoltá, hogy ilyen típusú baloldali célok fogalmazódnának meg, vagy adott esetben miért ne lehetne, hogy az elittel szemben egy tényleg valami fajta őszintébb momentum teremtődjön meg, tehát, hogy amikor mondjuk Bernie Sanders beszél arról, hogy ezzel a járadékvadász milliárdos réteggel valamit kezdeni kell, az azt gondolom, hogy egy más típusú elitellenesség, mint amit ugye mondjuk a Trump képvisel, és alapvetően én azt látom, hogy Magyarországon is, hogyha az a tendencia, amiről te beszélsz, hogy igenis az ellenzéki választók meglátták azt, hogy egy korábbinál működőképesebb, értékesebb, nagyobb társadalmi, nem tudom, mozgásokat beindító jelölt lesz Magyar Péter, és hogyha mögé állunk, akkor nagyobb esélyünk van a rendszerváltásra, akkor végül is Magyarországon is azt mondhatjuk majd, hogy ez a típusú politikai működés, nyilván meglátjuk majd, hogy mi lesz 26-ban, de jelenleg szerintem egészen elképzelhető az a verzió, hogy ez a működés fogja elhozni az Orbán rendszer végét.
Ezzel teljesen egyetértek, tehát kettő dolgot kérdeztél. Az egyik az, hogy a jelenlegi ilyen félautokráciában, vagy megnevezhetetlen rezsimben, amiben élünk, egy autokratikus rezsim, legalábbis autokráciára törő rezsim, az biztos. Autokratikus rezsim lenne, ha nem lennénk az EU-ban, az is biztos. Tehát, hogy ebben a rezsimben rendszerváltást el tud-e érni egy ilyen felhájpolódással tulajdonképpen egy mozgalomnak, amely azért hájpolódik ugye fel, mert azt gondolják róla sokan, hogy képes lesz egy többséget létrehozni az Orbán rendszerrel szemben a korábbi próbálkozókkal. Tehát, hogy alapvetően itt is ugyanaz a társadalmi logika megy, hogy, és erről írtam ezt a cikket, hogy ugye az, ami Magyar Péter, ami miatt tulajdonképpen Magyar Péter fejére esett a korona, az ez a spekulatív logika volt. Az, hogy nagyon sokan elhitték róla, hogy ő majd képes lesz hozni a fideszeseket, képes lesz hozni a bizonytalanokat, a vidékieket, a vallásosokat, a konzervatívokat, és létrejöhet végre az a többségi koalíció, amely ennek a társadalomnak a nyugatias lényegét képviselni tudja, mert valahol mindannyian érezzük, hogy mi a nyugathoz tartozunk, és nem ebbe a fél autokráciába tartozunk, ahova nem a keleti nyitása az út, és hogy abban bízott nagyon sok ember, meg bízik nagyon sok ember, sőt, én is ebben bízom, természetesen politikai, politikai rendszer állampolgáraként. Szóval, hogy ez a többség, ez meg tud, létre tud jönni mögötte. Ugye valami ilyesmi volt a Márki-Zay Péter mögötti hype is. A Magyar Péter, de a Márki-Zay Péter mögötti hype az kipukkalt. A Magyar Péteré az lehet, hogy nem fog. És azt gondolom, hogy ez a logika, hogy tartalmilag semmit nem tudunk arról, hogy mit akarna csinálni, azon kívül, hogy az autokráciát szeretné megszüntetni, és ezen kívül pedig, emellett pedig gesztusokat tesz, a bal oldaltól a jobb oldalig a teljes spektrumon mindenkinek, tehát egy ilyen ideológiailag, tartalmilag, értékrendszerileg definiálhatatlan kombót.
Egyébként meglepően sok baloldali állítást tesz a megállítási válságról, igen, az állam leépüléséről.
Igen.
Ez nem ez... lehet, hogy a korábbi magyar társadalom értékkutatásaival kapcsolatban mégis csak valósnak fogadja el, és hogy ez egy tudatos politikai kommunikációs lépés a részéről?
De egészen biztosan. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye jelenleg egyetlen működőképes stratégiája hogy minden olyan társadalmi problémát, amely a társadalomban széles körben problémaként érzékelődik, azt folyamatosan megpróbál tematizálni. Ettől ez még egy üres projekt, hiszen a politika nem arról szól, hogy milyen címkéket ragasztunk ki egy táblára, és a címkeink között lesznek-e ott becsületes jobboldali címkék is, meg becsületes jobboldali címkék is, hanem arról van szó, hogy milyen közpolitikákat csinálunk, és ezt miből finanszírozzuk. És erről nem tudni még semmit.
Kik lesznek a győztesek, és kik lesznek a vesztesek,
így van. Ugye erről nem tudunk még semmit. És én azt gondolom, hogy ha ez a hype, ez el tud oda vinni, hogy megbukik ez a rendszer, az egy fantasztikus csoda lenne. De erre, tehát hogy ez ugyanúgy magában hordozza azt a betegséget, amelyből kialakul az, hogy a politikának a mandátumnak a jelentése tulajdonképpen, a kormányzásra kapott, a néptől kapott mandátumnak felszámolódik, virtualizálódik a jelentése, és ezzel együtt nem lehet demokratikus politikát végezni. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az ugye a kérdésedben, az a baloldalra vonatkozott, hogy miért ne lehetne egy baloldali jelölt, amelyik ugyanezt a logikát próbálja meg kihasználni. Nem lehet. Tehát, hogy ez egy illúzió. Ez tulajdonképpen lehet a baloldali populizmus kategóriájával leírni. Lehet, elképzelhető, hogy használhatjuk rá ezt a jelzőt. Én nagyon kritikus voltam mindig is a baloldali populizmussal szemben. Ugye miért? Mert a baloldali populizmus az azt feltételezi, hogy lehetséges tömegdemokráciát működtetni tömeges szervezettség nélkül. És a szociáldemokratának a nagy hagyománya az, hogy ezt nem lehet. Hogy tömegdemokrácia csak ott van, ahol az állampolgárok tömegesen tagok. És ez az az óriási nagy kihívás, amire ma egy baloldali politikának választ kell találnia. Nem arra, nem az a baloldali politika, nem az az igazi baloldali politika, amely kirakja az egyenlősítő policiket, meg a progresszív policiket a kirakatba. Ugyanis akkor, hogyha nem tudja ezeket tömeggel megtámogatni, akkor ezek nagyon sokszor látszat intézkedésekhez fognak vezetni. Nem az a dolog, nem az a feladat most a baloldalon, először egy intellektuális feladat, aztán persze ez politikai feladattá, remélhetőleg valamikor majd átalakítható, hogy felépítsünk egy olyan felhájpolt vezért, amely szép progresszív brandek meg címkék mentén hájpolódik föl. Mert nem azért, mert ugye a baloldali politikának az alapvető lényege az, hogy a felhatalmazás, amit a társadalomtól kapok, az valós. Tehát nem lehet arra építeni egy baloldali politikát, hogy most felhájpolunk egy progresszív jelöltet, igaz, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi van mögötte. Igaz, hogy de nem is érdekel, talán nem is olyan fontos. Hiszen visszatérünk egyfajta ilyen felvilágosult abszolutista kormányzáshoz akkor, hogy legyen egy uralkodó, aki a nép érdekében kormányoz, a nép ki tudja, hogy milyen okok miatt hájpolja ezt az uralkodót, és egyébként pedig felvilágosult politikákat folytasson. Ez nem tud modell lenni. És a strukturális ok, hogy miért nem tud, nem csak morálisan nem tud modell lenni. Tehát nem csak azért nem tud modell lenni, mert ez szembe megy a szervezett munkásság, a munkásmozgalom, a tömeges szervezettségen alapuló szociáldemokrata mozgalomnak a hagyományával. Hanem azért ugye az egyik dolog, amit már mondtam, az, hogy nem tud tömeget szervezni maga mögé. Tehát ha nincsen tömeges szervezettség, akkor nem tud valódi tömegtámogatást szervezni. És miért nem tud valódi tömegtámogatást szervezni? Azért, mert ez a politikai rendszer, ez mindig a politikai közösségnek az aktuális többségéről szól. Tehát az emberekről, a többségről, a silent majority, mi is ennek a magyar neve, tehát ugye a csendes többségről. És nem pedig a társadalomnak valamilyen részcsoportjáról, egy másik részcsoporttal szemben. Tehát nem szegényekről szól a gazdagokkal szemben, nem katolikusokról, a protestánsokról szemben, hanem a többségről, a hétköznapi, mindennapi emberekről. És a hétköznapi, mindennapi emberek nevében folytatott politika, az nem tud baloldali politika lenni. Az vagy liberális tud lenni, vagy szélsőjobboldali tud lenni. Tehát abban a politikai modellben, abban a képviseleti modellben, amelyben a képviseletnek a szubjektuma, a kollektív szubjektuma, ez a bizonyos, definiálatlan többség, ott ezt vagy liberális alapon lehet megfogalmazni, vagy illiberális szélső jobboldali alapon lehet megfogalmazni, nem lehet baloldali alapon megfogalmazni. És pontosan ezért nem tud egyébként maga mögé támogatottságot sem szerezni, mert ennek a többség, mert ugye ezt a többséget ez senki nem fogja a társadalom vezető rétegeivel, vagy az elitjeivel szemben tudni megfogalmazni. Tehát ugye mindig arról van szó, hogy a nép és az elit lenne a populista szembenállítás. De ez egy hazugság. Ez akár liberális verzióban, akár baloldali, akár illiberális verzióban nem lehet az elittel szemben politikát megfogalmazni. Csak a látszat, csak a látványkonyha, vagy a spektákulum szintjén lehet.
Abszolút, vagy ezt nem próbálom azt mondani, hogy ez attól, hogy egy baloldali keretben lenne téve, szubstantívabb lenne. Nem, csak én azt gondolom, hogy ha a politika már pedig ilyen változások álltak be, és szerintem azon a szinten abszolút egyetértek veled, hogy van ez a kiüresedés, van ez az átalakulás, van ez a mediatizált, virtuális, nem tudom, politikai preferencia kialakulás. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy tényleg nagyon lehúzva itt a konkrétumok szintjére, nem volt a kegyelmi botrányra ráírva, vagy Novák Katalin nem úgy írta alá a kegyelmet, hogy Magyar Péternek szeretettel küldöm, hadd csináljon egy rendszerváltó pártot. Tehát nem azt gondolom, hogy muszáj elismerni azt a teret, amit igenis kihasználhatott volna valaki más, és ugye erről is korábban már én is beszéltem, hogy az influencer tüntetés után, ugye, hogyha megkérdezték volna az embereket, hogy szavaznának-e egy potenciális, nem tudom, influencer pártra, akkor nagyon hasonló számokat tudtak volna valószínűleg produkálni, mint ahogy a Magyar Péter használta a közélmi kutatásokat az első interjúja és a párt projekt bejelentése között, hogy ilyen hipotetikus Tisza szavazók voltak, vagy magyar, akkor még hipotetikus Magyar Péter szavazókról beszéltek már, és ezzel ugye már önmagában gerjesztődött ugye ez a pillanat. Számomra nagyon fontos volna, hogy a baloldal önrendelkezésének a fenntartása azzal kapcsolatban, hogy igenis itt volt egy tér, igenis nem volt ez megcímkézve, hogy csak Magyar Péter fogja tudni kihasználni ezt a válsághelyzetet, és egy ilyen típusú karizmatikus vezető által fölépített spekulatív politikai projektet létrehozni. Szerintem lehetett volna ezt akár egy olyan történettel rendelkező ember is igenis elmesélhette volna, akinek nem tudom, nem a konzervatív családja a háttere, meg az az elit, meg a nem tudom, Gyurcsány ellenesség, ami hitelesíti első körben, hanem valami fajta baloldali története van. Nem tudom, egy gyermekvédelemben nőttem föl, és nem tudom, jogvédővé váltam, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok személyes sztorit rá lehetett volna erre kapcsolni, és megjelenhetett volna más is. Én legalábbis ezt gondolom, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy tényleg azt hiszem, én nem gondolom, hogy nem lehetne az átlagember, vagy a közember, vagy a hétköznapi ember üzenetével, bázisával, felhatalmazásával baloldali projektet csinálni. Én azt gondolom, hogy még valójában én az elmúlt 10-20 évben nagyon kevés próbálkozást láttam erre, hogy ez valóban így lenne. Hogy azt mondom, pont azt hiányolom, hogy a baloldal elhanyagolta és elengedte a többség nyelvét, és a kisebbségeket próbálja egymás mellé pakolni valami fajta a választáson többséget kidobó, nem tudom, koalícióvá. Én pont ezt a fajta többségi nyelvet hiányolom a baloldalról, és hogyha látnám, hogy a falnak megy, akkor lehet, hogy elhinném, amit mondasz, de én kipróbálnám, megnézném.
Hát én teljesen egyetértek abban veled, hogy az a baloldali politika, amely kisebbségvédelemről szól tulajdonképpen, és nem pedig a szervezet többség, munkás többségnek a képviseletéről, az működésképtelen. De az, hogy a baloldal ilyen mértékben képtelen az elmúlt évtizedekben pontosan ezt megcsinálni, amit te hiányolsz, és ez nem azért ez nem, ennek strukturális okai vannak. Tehát nem azért képtelen, mert ez senkinek nem jutott eszébe, minden baloldali ezt szeretné. Az én meggyőződésem szerint minden baloldali ezt szeretné. Minden baloldali azt gondolja, hogy ezen a rendszeren belül egy baloldali politikának kellene többséget létrehoznia, és minden baloldali, és mindegyik baloldali ilyen irányú próbálkozás belefut abba, hogy a többség az egy nem létező fantom. A többségről rengeteg fajta sztereotíp adatunk van, és hogy nem tudjuk azt, hogy mit kell a többségért tennünk, mit kell azért tennünk, hogy ez a többség az ott legyen mögöttünk, és baloldaliak maradjunk. Mert nem tudhatjuk, mert tömeges szervezettség nélkül ezt erre a kérdésre nem lehet választ adni, hanem behozhatatlan előnyben lesznek azok az erők, amelyek ezt a többséget a társadalmi sztereotípiáknak, az uralkodó társadalmi sztereotípiáknak a nyelvén tudják megragadni. És ez a többség, ez vagy liberális alapon definiálható, vagy szélsőjobboldali alapon definiálható. Nem nagyon látunk arra példát, hogy hogyan lehet ezt a többséget baloldali tartalmi üzenetekkel, vagy ideológiai üzenetekkel definiálni. És ez a nagy probléma, és akkor, amikor amikor a baloldal ténylegesen többségeket szállított, és ténylegesen évtizedekig tulajdonképpen még a középjobboldal is baloldali szociáldemokrata volt. Tehát tulajdonképpen szociáldemokrata és kereszténydemokrata pártok váltogatták egymást. Akkor az nem úgy történt, hogy egy piacon lettek volna ezek ilyen szimbolikus...
Persze, de más volt az alappolitikai struktúra.
Szimbolik, hát pontosan erről beszélek. Ugye, tehát nem arról van szó, hogy akkoriban még tudták az emberek, hogy melyek azok az üzenetek, amelyekkel egy baloldali többséget meg lehet.
De nem illúzió egy korábbi kor eszközeivel elképzelni a jövő baloldalát?
Hát, én nem ezt mondom, hogy a korábbi kor eszközeivel kell elképzelni a jövő baloldalát, mert az teljesen illúzió. Hát természetesen illúzió. De azt gondolom, hogy talán annál az elképzelésnél, hogy baloldali szlogenekkel majd ott fog masírozni a nagy rendszerváltó tömeg.
Azt én sem gondolom.
Hogy érdemes lenne, vagy talán produktívabb lenne azon gondolkozni, hogy mik azok a képviseleti struktúrák, amelyek ezt évtizedek óta lehetetlenné teszik, amelyek évtizedek óta lehetetlenné teszik azt, hogy megmondjuk, hogy ki a baloldal bázisa egy társadalomban, és hogy ez miért következik abból, hogy azok a középső, a politika és a társadalom szintje közötti, vagy az állam és a társadalom közötti közvetítő struktúrák hiányoznak. E közvetítő struktúrák nélkül a baloldal cselekvésképtelen, és ezért erre kellene fókuszálni a baloldalnak a szellemi energiáit, meg az intézményépítő energiáit. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy 50-60 évvel ezelőtti struktúrákat kell egyszerűen csak újra létrehozni. Hát persze, hogy nem ezt jelenti. De hogy felismerni, hogy ez az a probléma, ami miatt évtizedek óta nem tud kifejeződni a társadalomban lévő baloldali konszenzus egyébként, mert nagyon sok szempontból egy konszenzus van a társadalomban, bizonyos értelemben konszenzus, bizonyos értelemben pedig definiálhatatlan. Az, hogy ki a bázisa, addig, amíg a baloldal nem tud egy társadalmi bázist elképzelni, megjeleníteni hihető módon, addig azt gondolom, hogy folyamatosan vesztésre lesz ítélve. A neoliberális, ugye ezt néha szélső középnek hívják, meg a szélső jobb oldal között, mert erről a kettő pólusról szól a politikai antagonizmus, a politikai küzdelem. A baloldalnak abban kellene gondolkodnia, hogy ebből a beragadtságból hogyan lehetne tovább lépni, intézményépítéssel, és tovább lépni azon a helyzeten, amely beragasztja a baloldalt egy olyan piacra, ahol pontosan a baloldali kereslet az, ami teljesen definiálhatatlan. Tehát, hogyha Magyarországra nézünk, akkor a policy solutionsnek vannak ugye erről ilyen értékkutatásai, annak bizonyos adatai szerint azt lehet mondjuk mondani, hogy a magyar társadalom 80%-a baloldali, és akkor, hogyha ezzel szemben állítunk egy másik szintén elemzést...
A valóságérzékelésem kicsit más.
Ezt én értem, tudom, ugye csak nem tudjuk pontosan, igen, hogy mit jelent az, hogy mivel kellene egyetértenie, mit kellene gondolnia annak, akiről én azt gondolom, hogy az én bázisom, mint baloldal. És akkor ezzel szemben van egy másik ilyen, mondjuk a másik szélső álláspont, az meg azt hiszem, hogy az Erős Gábor írta, hogy a fél évvel ezelőtt, a Tisza áttörése után, hogy hát maradt 8%, és ez a 8% a magyarországi baloldal. És egyébként pedig áttör a jobb oldal. Tehát, hogy valahol a mi bázisunk az 8 és 80% között van. Erre nem lehet politikát csinálni, csak sztereotípiákon, csak társadalmi sztereotípiákon, sztereotipizáláson, a többség sztereotipizáláson alapuló politikát lehet csinálni, azt pedig vagy a liberálisok tudják megmondani, vagy a szélső jobb oldal tudja megmondani. A baloldal nem tudja ezt a fantom többséget jól definiálni. A baloldalnak szervezetekre van szüksége, szervezettségre van szüksége.
Én ezzel abszolút egyetértek. Azt hiszem, hogy itt megint csak az a, nekem legalábbis az a benyomásom, hogy maga az intézményépítésnek is mások a feltételei, mint korábban. Tehát például majd itt rá is térnek az egyik ilyen radikális állításodra, hogy Magyar Péter és a Tisza egy termék innováció nélküli kasszasiker volt. Erről mindenképp szeretnék veled beszélni, még mindig így gondolod-e, mert hogy azt látom, hogy az intézményépítésnek is, tehát annak, hogy mondjuk egy Tisza szigetesedés csinál mondjuk a magyar Péternek a pártja vagy közössége, azért tudják ezt megtenni, azért lesz energia, erőforrás, tudás, pénz, paripa ugye arra, hogy Tiszaszigetek jönnek létre, mert van egy karizmatikus vezető, akibe bele tudom látni ugye ezt a többségi képviseletet. Én azt gondolom, legalábbis, hogy az folyamatosan csak azt mondani, hogy intézményekre van szükség, az egy vakság legalábbis pont arra, amiről te beszélsz, hogy milyen új politikai piac jött létre, és hogy egyszerűen anélkül, hogy abban bármifajta sikert, eredményt, alkalmazkodást mutatna a baloldal, fölmutatna egy vezetőt, aki érti ezt a kommunikációs teret, ezt a tényleg politikai energiáknak a használatát, amire szükség van ahhoz, hogy ma föl tudj lépni. És egyébként ez nem csak a Magyar Péternél igaz, hanem akár a szélső jobb oldalon is azt látjuk, hogy igenis van egy ilyen típusú vezető kell ahhoz, hogy utána ciklusokon átívelően sikeres tudjon lenni akár a saját mikro sikereiben is egy párt, mint mondjuk a Mi Hazánk. Tehát én valójában azt gondolom, hogy akkor tudna intézményeket létrehozni a magyarországi baloldal, ha legalább egy vezetőt felmutatna, aki alkalmazkodik ehhez a térhez. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudja elmondani, hogy ez egy probléma, hogy kiüresedett a demokráciánk. Hát maguk ezek a sikeres jobboldali projektek is erről beszélnek. Trump is erről beszél, Magyar Péter is erről beszél, hogy néhány család, nem tudom, megragadta a magyar gazdaságot, és hogy ezt nem lehet így tovább csinálni, hogy nincs demokrácia. Ők is erről beszélnek. Én azt gondolom, hogy ugyanezeket a dolgokat nyilvánvalóan nem egy olyan nyelvezettel, mint a régi baloldali nyelvezet, de meg lehetne ragadni az érzelmek, a nyelv, a hangulatok szintjén, hogyha lenne valami fajta belátás azzal kapcsolatban, hogy ez az új politikai tér van, és hiába fantáziálunk a szakszervezeti szervezésről, meg az, nem tudom, alulról szerveződő intézményépítésről, hogyha az új képviseleti rendszerhez nem tudunk alkalmazkodni, akkor nem biztos, hogy eredményes lesz. És én ezt látom például Magyar Péternél, hogy elindult az, hogy belátja, hogy igen, csak egy bizonyos pontig viszel az, hogy mit projektálnak belém, és hogy én egy viszonylag üres lap vagyok, és hagyom, hogy rám vetítsék a vágyaikat az emberek. Az nagyon fontos, és ezt valamennyire meg kell tartani, de csak egy bizonyos pontig viszel. Én pont erre voltam kíváncsi igazából a Tiszával kapcsolatban, hogy képesek lesznek elkezdeni mozgósító intézményeket létrehozni, ilyen típusú beágyazott dolgokat, akár Budapesten, nagyvárosokon kívül, és én azt látom, hogy végül is ebben stratégikusak, és elkezdték ezt csinálni, és még abban is nagyon okosak, hogy ez nem egy pártagság. Ez nem egy olyan pártagság, ami utána elkezdeni korlátozni a karizmatikus vezetőt, hanem inkább egy közösségi intézményrendszer. Ez nem egy innováció?
De én azt gondolom, ez engem például egyelőre meglep, aztán majd kiderül, hogy merre felé harald. Látok arra jeleket a Tiszában, hogy egyfajta ilyen társadalmi mozgalomként épülnek fel. Én azt egy nagyon pozitív dolognak tartom, hogy szabadon lehetett jelölteknek jelentkezni hozzájuk, tehát hogy jelölteknek jelentkezni igen. hozzájuk. Emellett pedig ott van egy ilyen vállalatmenedzsment logika az egészben, amelyről meg azt gondolom, hogy a hosszú távú szétrohadás abszolút garanciája. Tehát egy politikai párt az nem egy vállalat, nem működhethető vállalatként, és nem is lesz, nem is fog megoldást hozni azokra a problémákra, amelyekkel az ország szembenéz. Akkor, hogyha egy vállalatként próbálják meg üzemeltetni, mert erre a vállalatra annak a döntési struktúrájára, annak az alulról átláthatatlan döntési folyamataira rá fog települni pontosan ugyanaz a járadékvadász oligarha réteg, mint ami rátelepült a Fideszre is. Tehát, hogy de ott van, kétségtelenül ott van, tehát az, hogy nyitottabban és mozgalomszerűbben épül fel a Tisza, mint a korábbi pártok, ez egy óriási nagy eredmény. De én azt szeretném mondani, szerintem nagyon tévedünk akkor, amikor így utólag megpróbáljuk racionalizálni ezt a sikert, amit Magyar Péterék nagyon jól használnak ki, de a siker megteremtését racionalizáljuk valami olyannal, hogy mi az, amit ők, mint karizmatikus vezető, vagy mint valamilyen politikai teljesítményt nyújtó személy adott, ami miatt annyian mögé álltak. Tehát tulajdonképpen ugye, mert ha ezt megmondjuk, akkor lehetne abban reménykedni, hogy ez egyfajta mintát jelent a struktúraépítésre. A struktúraépítésnek, tehát ugye az politikai struktúraépítésnek, intézményépítésnek az lenne a modellje, tehát, hogy lépjél ki a piacra valami jó tömegeket megmozgató üzenettel, legyél progresszív, őrizd meg a baloldaliságodat, állítsd magad mögé a tömegeket úgy, ahogyan a Magyar Péter tette, és aztán utána meg majd fölépíted az intézményeket. Azt gondolom, hogy ez egy nem működő, ez egy illuzórikus dolog. Ez egy illúzió azért, mert ennek a rendszernek a lényeg az az, hogy nem lehet másolni ezeket a dolgokat. Teljesen véletlenszerű hullámoknak a tetejére kerülnek az emberek, és én azt gondolom, hogy Magyar Péter, amikor a hullámnak a tetején van, onnantól kezdve végtelenül jól építi a mozgalmat, a pártot, abszolút teljesít, tehát hogy egy nagyon jó minőségű szörfös. De ez nem azt jelenti, hogy ne lett volna az elmúlt 10 év magyar politikájában 5 másik olyan ember, akit ha fölkap ugyanez a hullám, ugyanilyen jól tudott volna szörfölni. Ugyanilyen jól tudott volna beszélni, ugyanilyen jól megtalálta volna a társadalmi problémákat, ugyanilyen jól épített volna intézményt. Ugye nagyon könnyű, hirtelen ott találom magam 1 millió, 2 millió ember.
Márki Zaj Péter nagyon más csinált. Tehát, hogy neki is volt egy pillanata, ami felfuttatta, és nagyon más stratégiát választott.
Milyen szempontból?
Hát azt mondta, hogy van itt 6 párt, és hadd legyen egy 7. frakcióm, nem pedig azt mondta, hogy se Gyurcsány, se Orbán a végén. Amikor elkezdett a konkrétumok szintjére, tehát a se Orbán, se Gyurcsány juttatta el, meg persze az, hogy Karácsony Gergely félreállt, oda, hogy ő lett az ellenzéki miniszterelnök jelölt, és ugye erről a Ruffvári nagyon sokat beszélt az egész vétót, amikor csináltuk, elkezdtük, az erről szólt, hogy hát odaült a 6 párt mellé, és azt mondani, hogy légy szíves, adjatok nekem 1/7. Az nagyon más hozzáállás, mint amit Magyar Péter csinál. Vagy a Momentumnak is volt szerintem egy pillanata az olimpiai népszavazás idején, és meglepően hasonló, tehát ez a ne féljetek típusú narratíva, Fekete Győr András ilyen beszédeket mondott, persze. Csak már nem emlékszünk hát feltétlenül rá. Szinte nyelvileg is elképesztő persze. A hasonlóság Magyar persze. Péter és Fekete Győr András persze. Korai megszólalásai mögött, csak aztán egy teljesen más stratégiát választottak, bizonyos szempontból egy klasszikusabb pártépítési modellbe mentek bele, és ez megrekesztette őket, a cselekvőképességüket.
Én azt gondolom, hogy én inkább azt hangsúlyoznám, ami a hasonlóság ezek, tehát például Márki-Zay Péter között. Természetesen az, hogy ott volt az a 6 párt, akivel neki tennie kellett valamit, az egy objektív körülmény, és ez vitathatatlan, hogy ilyen szempontból más volt. De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy ő mint egy új politikai cselekvő, azt a rendelkezésre álló politikai teret hogyan járta be, nagyon sokszor racionalizáljuk azt, hogy mondjuk Magyar Péter milyen fantasztikus országjárásba kezdett. Hát ugye Márki-Zay Péter pontosan ugyanúgy végig szántotta az országot. Vagy az, hogy na most majd akkor Magyar Péter elment a kórházakba, rámutat, hogy milyen rossz helyzetben van az egészségügy, majd az emberek, akik tudják, hogy mennyire rossz van az egészségügy, rádöbbennek, hogy fú, hát eddig erről senki nem beszélt, most oda szavazok.
Ő futtatja az ellenzéki best of-ot.
Így van, igen. Futtatja a best of-ot, de hogy ezzel nem csinál nagyon mást, mint amit mondjuk, tehát a Szabó Tímea beköltözött konkrétan egy kórházba, és nővérként dolgozott egy hétig, vagy 2 hétig. Tehát, hogy minden ilyenre, tehát ezt, én a Fekete Győr ne féljeteket, ezt például nem, ez így nem volt a fejemben, de ez is egy érdekes analógia. Tehát én azt gondolom, hogy az, tehát Magyar Pétert lepte meg a legjobban az, hogy neki hirtelen lett egy elképesztő hullám tetején találta magát. Tehát ilyen értelemben, amikor én azt mondom, hogy teljesítmény, vagy termékinnováció nélküli kassza siker, uh-huh. akkor én azt gondolom, hogy nem mondok ezzel degradálót
ránézve. Ez az első időszakra igaz. Abszolút,
és én arról beszéltem, erről a felfutásról beszéltem, azt, hogy mit csinál a hullám tetején, azt gondolom, hogy eddig elég jól operál. Pontosan abból a nézőpontból nézve, hogy egy mozgalom építést próbál meg létrehozni, egy társadalmi mozgalmi logika szerint építi a pártot, de természetesen ezzel együtt is viszont ott vannak a nagy sötét kérdőjelek vele kapcsolatban. A nagy sötét kérdőjelek az azzal kapcsolatban, hogy tartalmilag mit gondol az ország különböző gazdasági, kulturális, állami alrendszereinek a reformjáról. Tehát azért ez most már...
Ez egy korlát, vagy egy előny?
Hát olyan értelemben, ez egy bizonyos értelem, bizonyos szintig előny, de olyan értelemben meg korlát, hogy a hosszabb távú kifutását ennek a dolognak alapvetően meghatározza azért ez, hogy kik azok a szakértők, akik ott most valamilyen munkát végeznek, és mi lesz az. Tehát igazából még mindig ott vagyunk, hogy a politika fekete péntekén mindenki hazarohan a nagy, szép, nagy csillogó csomaggal, és egyébként pedig mérnökeink dolgoznak azon, hogy abban a csomagban legyen valami majd, ha kibontjuk. A másik dolog pedig az, hogy amellett, hogy egy nyitott jelöltállítási folyamat, amivel én nagyon szimpatizálok, amellett azért ott vannak a fekete foltok. Az egyik nagyon fontos fekete folt az, hogy a helyi nyilvánosságoknak a megteremtése, arra nem látok jeleket, tehát azt gondolom, hogy ezt az üzenetet, hogy ne féljetek, ezt nem lehet egy színpadról, akkor hogyha egy színpadról elmondom, és majd az ország nyilvánossága értesül arról, hogy nem kell félni, ez egy üresen kongó dolog lesz, ez csak a helyi nyilvánosságok megszervezése.
Ezt érzelmileg meg kell teremteni kis közösségekben.
Meg közösségileg az, hogy nem vagyok egyedül. Tehát, hogy, és viszont helyi nyilvánosságokat teremteni, az ugye az már rögtön azt jelenti, hogy átadok a hatalmi pozíciómból, a cselekvőképességemből valamit helyieknek, akiket én nem fogok feltétlenül tudni kontrollálni. Hogy mikortól lesz ez az átadás elkerülhetetlen, ezt nem tudom megmondani, de hogy egy bizonyos ponton szerintem ahhoz, hogy ez egy sikeres mozgalom legyen, az elkerülhetetlen. A másik Péter az, a másik dolog az, hogy a Magyar Pétert soha nem látni vita helyzetben, illetve amikor vita helyzetben látjuk, akkor borzalmasan rosszul viselkedik. Félelmetesen rosszul viselkedik. Tehát, hogy bármikor, amikor valaki lelép arról a színpadról, ahol Dobó István esküjét kell elmondani, és végtelenül...
Az EP-lista vezetőjét erre gondolsz?
Hát meg minden olyan hírrel kapcsolatban, ami negatív ránézve, és aztán akkor kiderül, hogy nem tudom, a Dezső András propagandista, meg ugye felmutatni ezt a bizonyos övet, akkor, amikor... Tehát benn van azért egy ilyen családon belül erőszak diskurzusban.
Igen, abban még nem
mászott ki. Ebben nem mászott ki, sőt, mintha így büszkén felmutatná azt, hogy ja, persze, hát ez is csak egy propaganda. Tehát azt gondolom, hogy ez az ilyen arrogáns, ilyen fidelitászos, borzalmas macsó viselkedésmód, ami részben macsó is, jelentősen. De hát nem baj, hogyha macsó, hát legyen macsó, voltak nagy macsó demokraták, tehát hogy legyen macsó, ha az akar lenni, de demokrata legyen, és az, hogy vita helyzetben, tehát akkor, amikor nem a megváltás üdvtant terjeszti a színpadról, ami egy olyan helyzet, ahol nem kell kiállni ugye az ő integritását megkérdőjelező szereplőkkel szemben. De abban a pillanatban, amikor az ő integritását valaki megkérdőjelezi, átváltani erre a hangnemre, ami a Fidesznek a hangneme, ez szerintem egy másik ilyen nagy fekete folt. Tehát, hogy van egy továbbra is egy fekete ló, azt gondolom, hogy hogy elképesztő, emellett viszont elképesztő kockázatot vállal, elképesztő terhet visz magára, és támogatásra, nyilvános támogatásra lenne szüksége, olyan alkalmakra, amelyben az ország jövőjéről vitázni lehet egyfajta safe space-ben. Tehát és azt gondolom, hogy ha lenne hogyha eléggé magabiztos és a saját értékében biztos értelmiségünk lenne ebben az országban, akkor ez már akkor ezt az értelmiség megteremtette volna ezt a safe space-t, ahol a Tisza vitatkozhat az ország jövőjéről. De ez nem teremtődött eddig meg. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog a helyi nyilvánosság mellett, hogy ez megteremtődjön. Tehát akkor, amikor a neoliberálisok átvették a hatalmat egyébként 40-50 évvel ezelőtt, tehát elképesztő mennyiségű társadalmi vitát folytattak le. És hogy nyilvánosan tévé előtt, egyetemeken, lakossági fórumokon, és ez nincs. Nagyon nagy szükség lenne rá. És azt gondolom, hogy azt mindenképpen a Magyar Péter ellenfeleinek, vagy Magyar Péterrel kapcsolatban ellenérzéseket táplálóknak azért azt mindenképpen méltányolni kell, hogy ő egy óriási személyes kockázatot vállal. Tehát, hogy szerintem kevés más olyan ember van, aki jelenleg a nevezzük KGB-nek, vagy minek nevezzük a jelenlegi orosz államot, ennek a célkeresztjében lenne ma
jobban.
Hát ő
elindult egy úton, ahonnan nem lehet visszafordulni.
Ahonnan nem lehet visszafordulni, és ilyen szintű személyes kockázatot nagyon kevesen vállalta.
Abszolút. És akkor szerintem ez is lesz az utolsó témánk, amit mindenképpen fel akartam még neked vetni, hogy ugye ebben a politikai térben, amiben keressük azt, hogy melyik a legértékesebb befektetés, a legjobb részvény, a legjobb valuta, mármint, hogy a politikai piacon ez az, amit választóként szeretnénk tartozni a győzteshez, szeretnénk jó befektetést tenni, hogy hasznosuljon a szavazatunk. Az egyik nagyon izgalmas kérdés, és szerintem a legtöbb elemzőt most, meg tanácsadót ez érdekli, hogy hogyan lehet a Fideszről leszedni, vagy a Mi Hazánkról leszedni, vagy a bizonytalanok közül meggyőzni. Tehát, hogy az ilyen típusú csoportváltások, identitásváltások, a konverziók, amik szerintem a politikában a legnehezebbek, pont amiatt a viszonylag rögzült szerepek miatt, amiről te is korábban beszéltél. Na, és engem ez az, ami megint csak egy szkepszisem volt a Magyar Péterrel, és kimar a nyilvánosságban, ahogy arról beszélek, hogy a kiábrándult fideszesekre lőni az alapvetően egy korlátos taktika, hiszen ez egy alapvetően fiktív csoport, ami az ellenzéki szavazóknak a fejében létezik. És mégis most azért már tényleg azt látjuk, és ebben szerintem van személyes kvalitása megint csak a Magyar Péternek, hogy abban, ahogyan ő fölvállalja ezt a váltást, ahogyan elindul egy úton, ahol nem lehet visszafordulni, én látom azt, hogy könnyebbé teszi a váltást valóban korábbi Orbán szavazóknak. Ami számomra egy meglepő dolog. Én mindig is azt gondoltam, hogy inkább egy az Orbán tökéletes antagonisztikus ellentéte lesz az valami fajta tényleg szociális történetű, a baloldalt most ilyen organikus értelemben nem az ilyen kulturális markerei tekintetében feltétlenül, hanem hogy egy népgyermeke tud majd lenni az, aki az teljesen elitté rögzült Orbán rendszerrel szemben kell. Nem ezt látjuk. Egy korábbi elithez tartozó konzervatív felső-közép figura lesz az, aki most a legnagyobb ellenerőt tudja képezni. És számomra ez nagyon izgalmas, hogy igen, az, ami az ő története, én azt látom, hogy könnyebbé teszi a váltást sokaknak. Engem ez meglepett. És nagyon érdekel, hogy erről mit gondolsz, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ez a hullám, ez ne szakadjon be a következő másfél évben adott esetben, és hogyan tud még megszólítani, vagy konvertálni szavazókat Magyar Péter, amire igenis szerintem minden egyes közvénykutatása tekintetében, ami azt hozza most ki, hogy a biztos szavazók között vezet, azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy még szüksége van további szavazóknak az elköteleződésére és magához kötésére.
Igen. Ezzel egyetértek ezzel az érveléssel, amit elmondtál, tehát, hogy, és visszautalnék arra, amit mondtam, ugye, hogy egy olyan rendszerben élünk, amelyben vagy egy liberális, vagy egy szélső jobboldali állítást lehet arról tenni, hogy hol van a Magyarország gerincét, lelkét alkotó többségi álláspont. És ez vagy a polgári Magyarország lehet, vagy ez az etnonacionalista szélső jobboldali dolog lehet, amit az Orbánék képviselnek. Tehát most tulajdonképpen ez a kettő állítás harcol egymással, és nem véletlen az, hogy nem egy ilyen baloldali értelemben népgyermeke az, aki ezt elviszi, hanem a polgári Magyarország platformján álló ember fogja elvinni, mert ebben a rendszerben ez a kettőnek osztanak egyáltalán lapot. És az, hogy milyen lapot osztanak, és el tudja vinni a többséget, annak pedig elsősorban társadalmi okai, vagy társadalmi meghatározói lesznek. Nem annyira fontos szerintem az, hogy mit mond, vagy milyen ígéreteket tesz. Miért áll ki, miért nem áll ki, sőt, hát ugye erről beszéltünk is, hogy nagyjából a közös többszörös megfogalmazza mind a bal oldalon, mind a jobb oldalon, tehát el fogja mondani. Tehát ez egy ilyen vegyes saláta lesz. Általában az, hogy vissza a nyugathoz, nagyjából ez lesz az egyetlen ilyen összekötő kapocs. De az, hogy ez az átállás megtörténik-e, ennek elsődlegesen szerintem a társadalmi hálózati és társadalmi kapcsolati kérdések lesznek a meghatározói. Tehát én erről írtam nyáron, ezt továbbra is így gondolom, hogy ezt úgy kell elképzelni, különösen az olyan körzetekben, ahol ugye nagy arányú fideszes vezetés, vagy jelentős támogatottsági többséggel bírt eddig a Fidesz, és azért ilyen körzeteket is el kell vinni tudni. És ezeket a körzeteket tényleg úgy képzelhetjük el, mint egy olyan körzetet, ahol Fidesz bankokkal fizetek, vagy Fidesz bankjegyekkel fizetnek. És mi lesz akkor én velem, hogyha bemegyek, és megjelenek a Tisza bankjeggyel a boltban? Tehát tehát akkor, hogyha át akarunk, ha azt gondoljuk, hogy szeretnénk azt, hogy átálljanak a korábbi kormánypárti szavazók, akkor alapvetően fontos körülmény az, hogy ezt közösségileg tudják megtenni. Uh-huh. Tehát egy munkahely fog tudni átállni, baráti közösségek. Tehát, és közösségben az emberek mindig nehezebben mozdulnak. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog, hogy a szavazó fülkében nem egyedül vagyunk. A liberális ilyen piaci elképzelés szerint ugyanúgy egyedül vagyunk a szavazó fülkében, mint ahogy egyedül vásárlunk a boltban, és levesszük azt a terméket a polcra, ami elegőbb teszik. Nem egyedül vagyunk a szavazó fülkében, és ez fogja eldönteni, hogy mennyi olyan kisebb-nagyobb közösség lesz, ahol a vélemény klíma átáll úgy, hogy lehetővé válik az, hogy átmenjünk az egyik oldalra a másikra. Lehetővé válik az, hogy eddig ilyen bankjeggyel fizettünk, mostantól Tiszás bankjeggyel fizetünk, vagy eddig úgy megyünk be a fodrászhoz, hogy az van egy olyan kitűzőt hordunk, amire az van írva, hogy jaj, csak legyen minél előbb vége a háborúnak, és akkor ezt most kicseréljük valami másra. És ezek nagyon sokszor ilyen metakommunikatív szinten, nem az, hogy mindenki napi szinten folyamatosan beszélget a politikáról, de azért az, hogy ki hol áll, melyik a mi természetes oldalunk, hol állnak a normális emberek, ezzel kapcsolatban egy csomó ilyen.
Erre nagyon sok kifejezésünk van szerintem magyarul, hogy hát most inkább a most regnáló hatalom, vagy most igen, jó felé mennek a dolgok,
így
vagy
van, kevés, így
és
van,
ebben kell szerintem is a Tiszának megtalálni, hogy mi lesz az, amit ki lehet mondani, anélkül, hogy azt kéne mondanom, hogy Tisza és Magyar Péter. Mert hogy a fideszesek se feltétlenül azt mondják, hogy Fidesz és Orbán Viktor egy ilyen hétköznapi helyzetben.
Hát igen, hát azt gondolom, tehát én inkább azt mondanám, hogy föl fognak ők tenni akármilyen badge-et. Nem az a lényeg, hogy mi van ráírva a badge-re, hanem az, hogy azt érzik, hogy biztonságban vagyok-e.
Igen.
Akkor, hogyha átmennék oda, ahol már úgy érzem, hogy jobban tartoznék, mert egyébként meg elegem van. Tehát igen, valahol meg mégis elegem van, valahol változást szeretnék.
Na ez a változást szeretnék.
És ugye a változást szeretnék, de egyedül nem szerethetnék változást. A változás az akkor történik meg, hogyha körülöttem még mások is szeretnének, és jó emberek szeretnék azt a változást. És amíg ez kialakul, ez az érzet, hogy a körülöttem lévő emberek is, és mintha együtt mennénk át a változás táborában, na ezt kell tudni meglépni, és szerintem ezért nagyon fontos a helyi nyilvánosságépítés. És hosszú, tehát az, hogy a ne féljetek üzenet az helyi szinten értelmezhetővé legyen, helyi védelem szintjén értelmezhető legyen, azon a szinten, hogy én itt ebben a kisvárosban sem vagyok egyedül, hogyha és mások is ott vannak velem szimbolikusan a szavazófülkében, akik megteszik ezt a lépést. Tehát rövid távon én azt gondolom, hogy a mozgalmi jelleg, a helyi beágyazott mozgósító erővel bíró jelöltek megtalálása és a helyi nyilvánosságnak a megtalálása, illetve az ország jövőjéről való nyilvános vita fórumainak a megteremtése. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok az alap tényezők, amelyek meg fogják határozni azt, hogy sikeres lesz-e a Tisza vagy sem. Sokkal kevésbé a tartalmi pontok. És hosszú távon pedig azt gondolom, hogy ha lesz egy rendszerváltás Magyarországon, és én most talán inkább abban reménykedem, hogy lesz, hosszú távon pedig elsődleges kérdésnek tartom azt, hogy visszamegyünk egy olyan helyzetbe, ahol piaci termelők, meg vállalkozók, politikai vállalkozók a politikai fogyasztóknak termelnek valamilyen szimbolikus terméket, vagy pedig megpróbálunk felépíteni valamit, azt a hiányzó közepet, azt a képviseleti infrastruktúráknak azt a középső szféráját, amely működőképessé teszi a demokráciát, és ami ezt a képviseletnek ezt a kiürülését, ezt megakadályozza. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor azt gondolom, hogy a rendszerváltó erő az pontosan ugyanúgy oligarchizálódni fog, mint ahogyan a 2010-es rendszerváltás is oligarchizálódott, és ahogyan egyébként a 90 utáni rendszer is egyfajta ilyen liberális oligarchiaként értelmezhető.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a Belépési Küszöb első videós műsorában.
Köszönöm
Csigó szépen. Péter szociológus, remélem, hogy majd még lesz lehetőségünk köszönöm. Beszélgetni. És nektek pedig nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt az adást. Hogyha tetszett a Belépési Küszöbnek ez a videós formátuma, akkor mindenképpen a leírásban található elérhetőségeken keresztül szálljatok be a Partizán finanszírozásába, hiszen így tudjuk megvalósítani ezeket a műsorokat. A Belépési Küszöböt megtaláljátok a különböző közösségi média felületeken, illetve néven megtaláltok TikTokon, és most már Substacken is, hogyha extra tartalmakat szeretnétek látni, olvasni. Én munkatársaim nevében nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmeteket, 2 hét múlva találkozunk.